Folytassuk a beszélgetést, vendégem továbbra is Barát Emőke, operaénekesnő. És lehet azt nagyjából tudni, hogy milyen arányban vannak jófej, művészek, rendezők, karmesterek, és milyen arányban
azért vannak.
Szemetek?
Nem, azért nem tudok százalékos.
De nagyjából, tehát ez ki van egyenlítve, vagy...
Nem, én sokkal több normálisan találkoztam, aha, mint szemét. Nem, de tényleg, tehát hogy én szerencsés vagyok, mert... Itthon is, meg külföldön is azért olyan embereket találkoztam, meg hogy mondjam, azért a barokk zenében például több, nem tudom, hogy de nem, ezt sem mondhatom, mert most tegnap jöttem haza Rómából, ott Varázsúvalát énekeltem, és...
Pamina?
Igen. Uh-huh. Annyira csodálatos társaság volt. A fiatal karmester Michele Spotti, 30 éves olasz karmester, fiatal, nagyon jó volt. Tehát nagyon jó hangulat volt, és azt semmi félelmem nem volt. Most énekeltem először a szerepet, az már eleve egy óriási stressz. Most képzeld el, hogyha egy olyan helyzetbe kerülök, ahol a karmester egy ilyen az ellentéte ennek a karmesternek, akivel most dolgoztunk. Lehet egy olyan, aki szeret piszkálni. Uh-huh. Eleve már az ember olyan helyzetben van, hogy először énekel egy szerepet, van 3 hete megtanulni egy baromi nehéz rendezést, és akkor még rászáll a karmester, és elkezdi piszkálni. A szörnyű, tehát, hogy akkor tehát, hogy én szerintem elég erős egyéniség vagyok, meg ki is tudok állni magamért, de érzékeny vagyok, és igenis hatással van rám az, ha valaki belém áll. Szóval igen, szóval ez kemény.
És tudsz olyan példát mondani, aztán leszállok a témáról, csak engem is nagyon érdekel, hogy van olyan kolléganőt, kollégád, énekesről beszélek, akiknél ez a módszer előnyös, tehát hogy tud jól teljesíteni amellett, hogy beleállnak és szemetek vele. És
szerintem
hogy,
van.
Van ilyen?
És valószínűleg ezért tud ezek az energiaviszonyok még ezért tudnak még mindig működni. Mert mindig lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy... hogy ezt elfogadom, és majd hogy ez nem számít, a végeredmény számít. Még mai napig, hát a magyar színházi világban is még vannak, akik azt mondják, hogy ezt elfogadom, és hogy ez mégis csak, ami az eredmény megszületett a színpadon, az mennyire csodálatos volt, és hogy igen, de milyen áron? Tehát, hogy én azt hiszem, hogy lehet színházi és az operavi világban olyan csodálatos produkciókat összehozni, amikhez nem kell kinyírni egymást a próba folyamatok alatt.
Ezt én is így gondolom.
Mert én nekem egy csomó ilyenben volt részem, ahol minden békésen telt, mindenki tisztelettel beszélt a másikkal, nem piszkálta, nem alázta meg, mert itt azért komoly alázások mennek. Tehát ez amikor belenéznek az ember arcába, és azt mondja, hogy egy szar vagy. Mert ilyenek vannak. Elnézést a kifejezésért, de ezt mondják. Mondják egy olyan embernek, aki az egész életét azzal tölti, hogy jobb művész legyen, és hogy mindent átadjon, amit csak tud.
Nyilván van egy szenvedélyeség, amíg ez még tartható, de van egy pont, amin átmegy. Ugye, akik mondjuk emellett élvenek, azt mondják, hogy hú, de hát viszi a szenvedély, és akkor az alkotás hevében a rendező olyat mond, hogy olyat, stb.
De az más az, hogyha valaki direkten kommunikálja az érzelmeit, vagy a szándékait. Az egyébként egy tök jó dolog, és szerintem a színházban és az operában kell ez az asszertív, ez a nyílt és őszinte kommunikáció. De amikor megbántom a másikat, az nem ugyanaz.
Igen, sok egóval rendelkező ember van ott, ugye? Hát a művészek ilyenek, tehát ott van egó, tehát hogy nyilván egy énekesnek kell kezelni. És fordítva a rendezők, aztán iszonyatos nagy egója volt. Mindenki nagy egóval rendelkezik, nem?
Hát igen, igen. Mondhatjuk, hogy de hogy közben meg az is van szerintem, hogy az ember, amikor a színpadra lép, akkor igenis le kell vetkőznie ezt az egót. Tehát hogyha őszintén akar jelen lenni a színpadon, akkor ezt az egót, ezt félre kell tenni. És óriási önismeretre van szükség ehhez.
Neked ez könnyen megy letenni, és az önismereti úton hogy állsz? Hogy hol jársz?
Hát én 5 éve dolgozom pszichológussal, nekem ez fontos, és nagyon ajánlom minden kollégámnak, aki még nem tette meg, menjen terápiára, mert igenis kell az önismeret, tehát ehhez a szakmához kell.
Igen.
Nekem nagyon sokat segít, és én a főleg az utóbbi pár évben nagyon keményen dolgoztam.
Min?
Pontosan? Hát az sérüléseimen, a gyengeségeimen.
Ezekről lehet tudni valamit, vagy ezekről?
Hát ez lehet, hogy egy másik beszélgetés kéne, hogy legyen.
Ez én állok elébe.
De a lényeg az, hogy az önismeretnek szerintem egy olyan szintjére jutottam, ami nagyon nagyban segít engem a szakmámban is, meg az emberi kapcsolataimban is. És ez egy felszabadító érzés.
És az összefüggésben van az egóval, vagy az egó idomításával valami
szerintem szinten? Szerintem igen. Meg az, hogy az ember megtanulja magát kívülről nézni, tehát nem benne vagyok a saját drámámban, hanem eltávolodom, és megnézem, megvizsgálom, hogy
kívülről.
Aha. Kívülről, hogy ez a reakció, ez most valid, ez most és ez nálam működik, tehát hogy akkor monitorozok egy szituációt, vagy magam a viselkedésemet egy szituációban is, és megbeszélem magammal, hogy ez most jó volt így, vagy eltúloztam, hogyan kellett volna reagálnom, ha ez nem volt jó, stb. Szóval...
Ez egy képesség egyébként, és szerintem nagyon kevés embernek van, meg én is ezt tapasztalom. Nekem is tanulnom kellett ezt, hogy...
Szerintem ez igen.
Az ember azt hiszi, hogy tisztában van magával, aztán a lófenét, abszolút nem. Ez a pálya egyébként mennyire rossz indulatú, vagy mennyire őszinték, vagy mennyire van ilyen gáncsoskodás egymással szemben ezzel. Én úgy képzelem, hogy igen.
Szerintem rossz indulatú.
A pálya?
Szerintem rossz indulatú, igen. Ha. Tehát az emberek kritizálják egymást, kollégák kritizálják egymást. Ez szerintem ilyenek vagyunk, emberi dolog, de attól még lehet normálisan viselkedni egymással. Tehát, hogy mondhatom azt, hogy nem tetszett, ahogy ezt vagy azt énekelte, de amúgy emberileg meg lehetünk egy hullámhosszon. Tehát attól még én szerintem ez nem gáncsoskodás. Hát, hogyha valaki a másikról folyamatosan rosszul beszél a kollégáinak, az gáncsoskodás. Tehát szidalmazásra a másiknak, igen.
Tehát nem sokkal rossz indulatúbb ez a pálya, mint mondjuk általában az életben. Tehát nem azon, hogy...
Nem gondolom, hogy ez, igen. Ez csak azért nehezebb szerintem, mert mi ki vagyunk téve a közösségi médiában, ugye, és én még nem is vagyok olyan szinten, de akiknek ilyen több 10 000 vagy 100 000 követői vannak, akik igazán nagy világsztárok, tehát azért azok ott kemény dolgok, szóval ott a YouTube-on a kommentek, a kritikák, hogy blogokon miket tudnak írni. Szóval azért durva, én ezeket nem olvasom egyébként, tehát engem megvisel. Akkor is, ha másról írnak rosszat, tehát amikor mondjuk, tehát hogy néha így nem tudom megérteni az emberi gonoszságot, hogy név nélkül azokat a kommenteket, hogy így. Szóval, hogy valaki tényleg erre van neki energiája, meg ideje, hogy leüljön, és álnéven odahányjon valamit, bocsánat, egy videó alá, és egy személyeskedő, gonosz kommentet. Ezt sosem értettem, de hát igazából ez azt az embert minősíti, aki ezt csinálja.
Igen, hát van, ő is megbeszél ezt a pszichológusával, a gyógyszerészével.
Nem, az a baj, hogy ők nem beszélik meg.
Igen.
Ők nem beszélnek meg semmit senkivel szerintem.
Hát igen, ez a baj. Sok ilyen, még azt akartam kérdezni, hogy és hogy állsz a kritikával? Tehát az a kritikával, ami megjelenik egy orgánumban, és mondjuk értékel. Azzal milyen a viszonyod? Könnyen veszed?
Igen. én nem olvasom el. Tehát ott kezdődik, aha, hogy amíg főleg amíg mennek az előadások, addig nem olvasom el. Ezért utálom, amikor beteggelnek. Tehát amikor, sőt, azt utálom a legjobban, amikor írnak egy rossz kritikát.
Én nem tegellek be, hogy akkor megosztható.
De ez betegelhetett. De nem, amikor írnak egy rossz kritikát, uh-huh, és akkor kirakják, amúgy nem olvassák senki, tehát hogy így tényleg szerintem ezeket...
Hát ja, ez így van. Ez így akkor, van.
És beteggelnek, és akkor mondom, jó, hát akkor már ott van, akkor megnézem, és akkor így írtak valami szörny, nem tudom micsodát rólam, és akkor mondom, ezért ez miért? Hogy ez ilyen... de jó, oké. Okay. Szóval nem, engem nem, én szóval mindig szoktam tudni, hogy mikor jó, meg mikor nem. Úgyhogy ilyen szempontból nem függök attól, hogy most egy idegen megmondja, hogy most jó volt-e vagy nem. Tehát sosem tökéletes, tehát nem emberek vagyunk, nem gépek, soha nem lesz tökéletes az előadás, de azért én mindig szoktam tudni, hogy most ez magamhoz képest jó volt, vagy kevésbé jó, mindig tudom, hogy éppen az adott periódusomban mind kell dolgoznom, mit kell javítanom. Ezért aztán sem a túlzott laudáció, sem a túlzott negatív kritika igazából kicsit úgy el vagyok tőle távolodva. Tehát azt hiszem, jó, oké. Tehát ugye vannak vannak olyan énekesek, akik mindig kiteszik, hogy mit írtak róluk. De azt nem írják ki sosem, amikor rosszat. De úgy lenne a fair, mind a kettőt kiraknák.
Hát, szóval... hát lehet, hogy ők még nem jártak terápiára, vagy nem kezdték el a terápiájárás, és akkor...
Nem, én azt gondolom, hogy mindennek, az éremnek két oldala van, tehát nem kellene olyan nagy jelentőséget tulajdonítanunk annak, hogy mások mi gondolnak rólunk. És amikor van olyan kollégám, van egy nagyon kedves barátom, ő mindig elolvassa, és mindig úgy érzem, hogy így megérint, és mondom, hogy ne foglalkozz már vele. Tehát, hogy így annyira nagyszerű művész vagy, nincs szükséged arra, hogy
de lehet, hogy nem tudja,
Kipsziakab hogy... megírja azt, hogy éppen te hogy énekeltél, kit érdekel.
De ha ő nincs annak a tudatában, hogy mekkora művész, azt gondolja, hogy hát egy középszerű, vagy hát nem tudom, nem tudja reálisan értékelni saját helyzetét, gondolom ezért.
Lehet. Az biztos, hogy segítenünk kell egymást, kollégák. Uh-huh. Muszáj, hogy egymást segítsük ebben, mert van, aki jobban megbirkózik vele, mint például én, van, aki meg kevésbé. És tudom, hogy van, aki szenved ettől, és ez nem jó.